estét kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója és a Mandiner heti lap és online kiadvány lapigazgató főszerkesztője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
Miért vásárolták be magukat a Libribe?
Ugye a Libribe már több mint 2 éve vásárolta be magát az MCC. Az MCC az egyrésztről egy oktatási intézmény, másrésztről pedig egy vagyonkezelő alapítvány. Tehát itt a mi feladataink ellátásához rendelkezünk részvényekkel, ingatlanokkal, egyéb eszközökkel, amelyeknek a hozamaiból fenntartjuk az MCC működését, és alapvetően a Libribe való befektetés is több mint 2 évvel ezelőtt ennek mentén zajlott le. Természetesen az is azért egy jelentős szerepet játszik, hogy az MCC azért nem fektethet be mindenbe, hanem egyrészt nekünk is ez egy komfortos érzés, ha egy olyan témába, egy olyan témához nyúlunk hozzá, amiről azt gondoljuk, hogy valamennyire értünk, mi is foglalkozunk könyvkiadással, alapvetően szellemi emberek vagyunk, tehát közel áll az intézményhez, passzol a profiljához, másrésztről azért itt az elmúlt 2 év alapján megmondható, hogy a Libri az egy jó befektetés volt, és így egyértelmű volt, hogy amikor lehetőség nyílik rá, akkor érdemes ezt a befektetést bővíteni.
De az első bevásárláskor még teljesen más világot éltünk, benne voltunk a járvány miatti lezárásokban, ha jól emlékszem. Most meg már nem vagyunk benne. Tehát annyira jónak látszik a könyvpiac, hogy a Libri az egy jól termelő egység?
Igen, tehát hogyha valaki, ezek nyilvános adatok, ha valaki megnézi a cégnek a beszámolóit, akkor ez alapvetően egy sikeres cégcsoport, kereskedelmi oldalon és kiadói oldalon is, és az az MCC számára értelemszerűen nagyon fontos, hogy azok a befektetések, amelyeket eszközöl, azoknak a hozamaiból hosszú időre fent tudja tartani a működését. Tehát ez nekünk egy különösen jó dolog, hogyha diverzifikálni tudjuk a portfóliót, tehát nem csak a MOL részvényektől vagy a Richter részvényektől, hanem egy teljesen más iparágban, egy teljesen más irányultságban is vannak az MCC-nek befektetései, ahol ki tudjuk egyenlíteni egyik évben ugye a MOL-nál például volt olyan év, amikor nem is olyan régen nem fizetett egyáltalán osztalékot, most egy magasabb osztalékot fizetett, és ennek a portfóliónak a kiegyenlítésére nyilván van egy másik iparág, mint amilyen a könyvipar, a könyvkereskedelem, azért úgy látjuk, hogy egy nem csak a rövid távon, hanem hosszú távon is egy nagyon hasznos befektetés.
A könyvipar az jobban kiszámítható, mint mondjuk az energiaipar?
Inkább azt mondom, hogy valószínűleg másképpen működik, tehát hogy nagyobb az esély rá, hogyha ez egy diverzifikált portfólió, de hát ez nem mi találtuk ki, hanem alapvetően a nagy befektetési alapok is így működnek, hogy érdemes különböző iparágakban tartani befektetéseket, mert az lehetővé teszi azt, és az esélyt komolyabbá teszi, hogy amikor az egyik rosszabbul teljesít, akkor egy másik iparág vélhetően vagy van rá esély, hogy nem ugyanazok a hatások érik mondjuk a könyvpiacot, mint ami a gyógyszeripart vagy az energiaipart.
Ne tegyél minden tojást egy kosárba. Elvet alkalmazták a különböző piacokra.
Képes beszéddel így is meg lehet fogalmazni. Igen.
Mennyiben volt üzleti megfontolás, és azt mondta, hogy szellemi emberek, és mennyiben volt egy kulturális megfontolás, amikor egy könyvkiadót választottak?
Hát ugye a Libri nem csak egy könyvkiadó, hanem a legnagyobb része egy könyvkereskedelmi cél. Ahogy mondtam, tehát azért az MCC-nél az fontos, hogy most az MCC nem csak azt nézi, hogy ez a legnagyobb lehetőség, mert lehet, hogy éppen egy olyan dolog, ami itt azért nekünk fiatalokkal foglalkozunk, oktatással foglalkozunk, van olyan tudásunk is, meg hátterünk is, amely mondjuk azt gondolom, hogy a könyvpiachoz közelebb áll, mondjuk a bányaiparhoz, vagy bármi mást is mondhatnék. Maga a döntés az abszolút üzleti alapon zajlik, történik, de természetesen azt gondolom, hogy mindannyiunk szívéhez, meg az egyáltalán az a fajta tudás, én magam is irodalomtörténetből doktoráltam, és nem olajiparból, tehát ilyen szempontból a könyvek közelebb állnak hozzám, mint egy más jellegű befektetés.
Mekkora növekedési potenciát látnak a magyar könyvpiacban? Nem sokasodik a magyar népesség, a magyar nyelven olvasók valószínűleg a jövőben nem fognak rettenetes módon növekedni.
Ugye a Libri jelenleg is egy viszonylag nagy piaci részesedéssel rendelkezik, kereskedelmi téren egy közel 50%-os piaci részesedése van, a könyvkiadásban kisebb, ilyen 20-25% körül lehet. Mi azt látjuk egyébként, és hogyha összehasonlítjuk a magyar könyvpiacot más könyvpiacokkal, mondjuk hasonló méretű országok és hasonló berendezkedésű és történelmi országok, mondjuk a cseh könyvpiacsal, akkor azért még a magyar könyvpiac jóval kisebb, mint a cseh. Vagy hogyha megnézzük azt, hogy más nyugat-európai országok könyvpiacával, itt azért ez egy... Én ugye az elmúlt években, mint igazgatósági tag, elég sokat foglalkoztam ezzel, illetve kicsit az ember nyilvánvalóan, amivel foglalkozik, bele is ássa magát a könyvpiacban. Azért rá mindenki azt gondolja talán, hogy ez egy kicsit egy ilyen múlt századi, 20. századi iparág, ahol történik valami, és akkor kinyomtatnak könyveket, megírják az írók. Ennél azért sokkal többről van szó. Egy olyan növekedés, egy olyan, mint technológiai, mind iparági fejlődés, átalakulás van a könyvpiacra. Elég ha csak arra gondolunk, hogy voltak-e 20 évvel ezelőtt hangos könyvek, vagy a digitalizáció a könyveknek, a különböző olvasási formátumok, hogy nem csak papír alapon, hanem digitális formában elérhetőek a könyvek. Maga az, hogy hogyan ír egy szerző egy könyvet, ez is jelentősen átalakult az elmúlt több évszázadhoz képest. Tehát itt ne úgy képzeljük ezt el, hogy ez valami statikus, ilyen poros szagú, földszagú iparág, hanem ez egy nagyon élő, nagyon 21. századi, és olyan kihívások, olyan fejlődési tendenciák vannak a piacok előtt, mint kiadási, mint pedig kereskedelmi oldalról, amiről azt gondoljuk, hogy egyedi, és ebben részt venni ennek a gondolkodásában, ezt aktívan alakítani, ez egy nagyon izgalmas és érdekes feladat.
De van sejtésük, vagy tudásuk arról, hogy miért vagyunk elmaradva, mondjuk például a csehektől, amit ön említett, tehát nekik is vannak olyan jó íróink, mint a csehek. Nek van.
Ez nehéz ezt megmondani, mert mi a könyv? Hogyha az hallgatók végig gondolják, hogy milyen céllal vásárolnak könyvet. Ez is nagyon átalakult. Tehát nem korábban, hogyha az ember visszagondol a tanulmányai, irodalmi ügynökök voltak. Az volt a könyvterjesztésnek az alapja, hogy irodalmi ügynökök járták a Krúdy írja a felvidéket, és árulták a különböző szerző könyveit, előfizetéseket gyűjtöttek, stb. A könyv is egy alapvetően előfizetési műfajjá vált. Utána, ha így haladunk tovább, akkor alapvetően a könyv a 20. században erősen egy még fontosabb médiumá vált, mint korábban, dísztárgyá vált.
Még ajándéka.
Dísz és ajándéktárt, így van. Tehát, hogy azért ma is, hogyha valaki könyvet vásárol, nem véletlen például a könyvpiacnak a november-december a kiemelkedő időszaka, mert egy viszonylag alacsonyabb árért egy nagyon személyes ajándékot lehet adni, ami el lehet mondani, hogy én ezt azért vettem neked, mert ezt a szerzőt nagyon szeretem, mert tudom, hogy ez a téma téged nagyon érdekel, mert tudom, hogy te az ilyen típusú képes világhoz vagy, nagyon szereted a hosszú, elmélyülő szakkönyveket, vagy ezeknek olyan valamilyen digitális előfizetési formáját szeret, vagy tudom, hogy sokat autózol, és az autóba be tudod tenni ezt a hangos könyvet, éppen ez CD-n, de hogyha már nincs is CD az autódban, akkor egy felhő alapú szolgáltat. Tehát rengeteg minden átalakulás van ezen a piacon is, és mi azt látjuk, hogy azért a könyvpiac is folyamatosan nő bővül Magyarországon is, és mi azt prognosztizáljuk, azt abba bízunk, és azért fogunk dolgozni, hogy a magyar könyv az bővüljön, egyre többen olvassanak, egyre több könyvet vásároljanak az emberek, ne csak dísztárgy meg ajándék funkcióval, hanem valódi olvasási funkcióval, ami egyébként, ha oktatásról beszélünk, egy nagyon komoly kognitív kihívás is, tehát az azért egy ilyen a tudományos világ abban azért nagyon egyetért, hogy papír alapon olvasni az egy teljesen más kihívás és egy teljesen más agyi folyamat, mint amikor a mai online világban, ugye én is a Mandinere látom azt, hogy egy-egy cikket az emberek, ha már 3-4-5 percet eltölt valaki egy cikkel, az nagyon komoly. Akkor azt mondjuk, hogy nagyon jól dolgozott a szerkesztőség, mert nagyon érdekes cikket írt. Ez a típusú olvasás, meg az, hogy valaki mondjuk egy 300 oldalas könyvet részletekben is, vagy akár annyira tetszik neki, hogy beszippantja, hogyan ezt szoktuk mondani, ez egy teljesen más agyi folyamat. Tehát ezekre is azt gondoljuk, hogy az oktatás, a nevelés és a következő generációk felnövése szempontjából is különösen nagy szükség van. És amellett, hogy mi azt látjuk, hogy ebbe egy nagyon érdekes iparág, növekedési potenciál van, emellett azért ennek van egy ilyen jellegű funkciója is, hogy egyrészt ezt a több száz éves hagyományt, a Gutenberg galaxist és ennek a 21. századi különböző lenyomatait, leképezéseit, ezeket fontos, hogy Magyarországon is egyre inkább, egyre magas színvonalon alakuljon, terjedjen. Másrésztről pedig az, hogy a papír alapú olvasás, illetve hogy egyáltalán ez a hosszú, elmélyülő olvasás az egy teljesen más agyi folyamat, amelyre azt gondoljuk, hogy a jövőben is szükség lesz, és a fiatal generációkat erre meg kell tanítani, főleg egy olyan világban, ahol TikTok maximum 3 percet enged, hát más platformok még kevesebbet, és arra vagyunk kondicionálva, hogy így éljünk, így olvassunk, és ezzel szemben pedig itt van ez a platform velünk, amely működik, bővül, az emberek használják, akarják, akkor ezt a lehetőséget azt gondolom, hogy fontos bővíteni.
Milyen eszközeik vannak? Megtolják a marketinget? Új szerzőket hoznak be? Új sztárokat fognak? Új címeket fognak lefordítani? És több útja is lehet.
De azt gondolom, hogy van egy kiváló menedzsment, tehát mind a kereskedelem, mind a könyvkiadó részlegnek a Libriben van egy vezetősége, akik én ilyen kicsit belekapva próbáltam ezt áttekinteni és megérteni, ők még jobban, még biztosabban tudják, hogy ennek milyen módon és hogyan lehet. Nyilvánvalóan alapvetően az látszik, hogy, tehát, hogy olyan számok vannak, ha például a Libriben jelenleg belistázva 80 ezer könyv van, 80 ezer címe. Ez brutális mennyiségű, és ez új könyv, tehát itt most az antikvár kínálatról nem is beszéltünk. Ez évente olyan 7 és 9 ezer címmel bővül. Tehát, hogy azért az, hogy Magyarországon nagyon sok könyv jelenik meg. Ha most lakásság arányosan van, ahol több, van, ahol lesz kevesebb, de alapvetően ez egy nagy szám. Tehát a kínálat az hatalmas nagy. Az online elérésen keresztül és az online árusítási lehetőségen keresztül gyakorlatilag bárki bármilyen könyvhöz képes hozzáférni. Én inkább azt látom, hogy ami fontos, az egyrésztről a különböző írók és azoknak az alkotóknak a támogatása, nevelése, ösztönzése, hogy ők megszülessenek, ezt a lehetőséget válasszák, tehát mára azért a kreatív működésnek annyi opciója, talaja van, ami korábban soha nem volt. És az, hogy valaki író legyen, ezt szerintem érdemes támogatni ennek a képzésében. Az is, hogy hogyan kell könyvet készíteni. Tehát maga a könyv csinálásnak a művészete. Ez is azt gondoljuk, egy olyan tudás, egy olyan tudomány, amelyben érdemes befektetni. És utána pedig, hogy ezek megfelelően megjelenjenek. Az a széles kínálat, mondtam itt nagyon nagy számokat, hogy hány cím közül választhat az olvasó. Ezek hogy tudnak eljutni az olvasóhoz, ennek milyen megjelenési formái vannak, ezekben is azt gondolom, hogy a Libri nagyon sokat tehet ezért.
Az MCC-nek is van kiadója, az MCC Press. Igen. Ennek a feladata ugyanaz marad, miután a Libri sok kiadója is megvan most már?
Igen, tehát az MCC Press az egy alapvetően egy non-profit kiadó, tehát a cél az, hogy olyan könyveket, amelyekről azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ott legyen a diákok kezében, a könyvtárok polcain, azok jelenjenek meg. Ezek legtöbbször nem ilyen nagy eladású könyvek, akár több tízezer, de Magyarországon van olyan szerző, aki több százezer könyvet is elad. Ezek a könyvek inkább nis, réteg könyvek, leginkább társadalomtudományról szólnak, közgazdaságtan, jog, politológia,
nem
történelem. Az, hogy minek, ez is átalakult, tehát nyilván a közoktatásban vannak tankönyvek, az egy külön dolog ettől, de tankönyv az, amire az oktató azt mondja, hogy ő beviszi mondjuk egy egyetemi órára. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az MCC Pressnél megjelent könyvek, azok mindegyike egy-egy oktatónak hasznos lehet, de ezt ő maga el tudja dönteni, hogy elolvasta, tetszik neki, és felajánlja a diákoknak, hogy egy részét vagy az egészet azt érdemes elolvasni. De az MCC Pressnek az alapvető feladata, hogy rétegkiadványokat olyan elsősorban saját szerzőink által, de még inkább külföldi fordításokat juttassunk el az olvasókhoz, amelyeket más mondjuk valószínűleg piaci alapon nem fordítana le, de mi azt mondjuk, hogy ezt és ezt a társadalomtudományi könyvet, ez fontos, hogy magyar nyelven hozzáférhető legyen.
Az MCC-n, tehát a nagy szervezeten belül a Libri portfóliónak ki lesz a felelőse?
Ilyen módon Ilyen módon leginkább én foglalkozom a jelenleg is a legtöbbet a Librivel. Itt azért ilyen szempontból ez egy befektetés, tehát ők a Libri maga egy, van egy menedzsmentje, vannak különböző testületek, és ők végzik a különböző munkát, és alapvetően a tulajdonosi jogok gyakorlójaként természetesen van, hogy az MCC-nek valamilyen feladata működése van, de az látszódik, hogy itt az elmúlt években is akik kollégák bekapcsolódtak a munkába, ők jól végezték a munkájukat, bele áttekintették azt, de mondom, azért itt egy több évtizedes tapasztalat van a Libri mögött, ahol ezek az emberek értenek a könyvhöz. Annak nagyon örülök egyébként, hogy a volt tulajdonos Balog Ákos, ő jelezte, hogy az igazgatóság tagja lesz, és a jövő eddig nem volt, de a jövőben az igazgatóság tagjaként része kíván maradni a könyvpiacnak, és része kíván maradni a Librinek. Ennek én nagyon örülök, mert nyilvánvalóan több évtizeden neki olyan tapasztalata van, amelyet a következő években, évtizedekben is a Libri nagyon jól fog tudni hasznosítani.
Kiadói szerkesztőségek, tehát akik a szerzőkkel tartják a kapcsolatot, azok maradnak a helyükön?
Igen, tehát eddig is nagyon jó munkakapcsolat alakult ki mind a kereskedelem, mind a kiadónak a vezetőségével, és eleve ez a könyvpiac azért nem egy gyors piac, hanem itt évekre előre megterveznek kiadványokat, a jogokat le kell kötni, egy-egy szerző, mire egy projektet elkészít, megír egy könyvet, az nem egy hónapos feladat. Tehát ezek a folyamatok zajlanak, mi abban bízunk, hogy ez a piac így tud bővülni, a Libri egyre jobb kiadványokat fog tudni kiadni, és erre van egy kiváló szakértői gárda, és reméljük, hogy a jövőben is úgy, ahogy az eddigi években is a legjobb szakemberek azok a Librihez csatlakoztak, ez a jövőben is így lesz.
A Librinek kevesebb, de nagyobb területű és jobban lokációzott, ha szabad így mondani, eladó helye van fizikailag. Ez a tendencia, ez marad? Vagy akarnak bővülni még? Mármint a második helyezethez képest a magyar könyvpiacon.
Hát erre alapvetően a menedzsment tesz javaslatot. Az látszik azért, hogy az elmúlt években is az online szerep az nő. Tehát az online könyvárusítás, hogy valaki fölmegy egy online felületre és ott vásárol könyvet, az egyre jelentősebb lesz, és a könyvespoltok szerepe stagnál, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, de ez az én személyes meglátásom, és hogy jelenleg ez az arány jó, ami a Librinél működik, az online-offline és a könyvesboltoknak a száma, tehát a Libri az minden megyében jelen van. Ez egy nagyon fontos feladata is, hogy minden megyében legyen könyvesbolt, jó minőségű, nagy szortimenttel, kínálattal rendelkező könyves. Bolt. Amit mondtam, itt az azért a nagy kihívások, azok a digitalizáció, a hangos könyv, az elkereskedelemnek a különböző alakulása. Az látszik egyébként, hogy az elkönyvnek a szerepe az nem akkora, mint amekkorának mondjuk 10 évvel ezelőtt a könyvpiaci szakértők gondolták, de vannak bizonyos területek, például a szakkönyvek vagy a tudományos könyvek, ahol meg átvette a piaci többséget is akár.
Látják ennek valamilyen okát, amikor én e-könyvet veszek, akkor az elején mindig megköszönik, hogy támogattam a magyarországi e-könyv forgalmazást, ebből arra következtek, hogy ez valamiért nem megy olyan nagyon. Pedig az eszközök, amikkel lehet olvasni, egyre jobbak és jobbak.
Ez az, amiről az elején beszéltünk, erről nyilván nincs ilyen tudományos kimutatásunk, vagy erre nem olvastam ilyen jellegű statisztikát. Ha a nemzetközi trendeket megnézzük, külföldön is azért az úgy, hogy a könyv az ajándéktárgy, a könyv az dísztárgy, és azért az emberek ilyen szempontból konzervatívak, szeretnek könyvet, nagyon sokan szeretnek beleszagolni abba a könyvbe, szeretik kézbe venni. A könyv az egy valódi szabadidős tevékenység, nyáron elővenni, strandon, tehát hogy ennek ez a materializálódása ennek a szellemi formátumnak, ez én azt gondolom, hogy része annak, amit könyvélménynek nevezünk.
De akkor érdemes befektetni az elektronikus könyvekbe. Ez nyilván nem olyan, amikor e-mailben valakinek átküldöm a Háború és békét, mint hogyha megvásárolom neki, és egy bőrkötésbe odaadom.
Ez az, ami a nagy kérdés, és itt is különböző piaci folyamatok vannak. Skandináv országokban például a hangos könyv jóval nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, mint mondjuk közép-európai országban.
De ott se CD-n már gondolom, hanem ott is felhőből.
Ott se CD-n, hanem a felhő alapon, így van. Ha említettem az előbb a szakkönyvek és a tudományos könyveknek a piacát, ha megnézzük az Egyesült, tehát gyakorlatilag azért nyomnak ki 20-30 példányt nagy, komoly, tudományos kiadók, hát mert egyes szerzők szeretik, hogy az megvan kinyomtatva is, de egyébként a piacnak egy nagy, a bőven a többsége az letöltésekből zajlik. És itt is különböző formátumok alakultak ki, mi az, ami open access, mi az, amiért fizetni kell, ki fizet érte, a kiadó fizet érte, a szerző fizet érte, nagyon sokszor tudományos könyvpiacon a szerzők fizetnek azért, hogy az ő művük az open access, tehát fizetés nélkül hozzáférhetők legyenek, azért, hogy ők utána nagyobb citációt, nagyobb idézettséget, nagyobb ismertséget szerezzenek ezáltal.
Amit aztán megint pénzre lehet fordítani.
Amit utána pénzre, hírnévre, ugye a tudományos világban ez inkább reputációról szól, hogy utána mekkora lesz az H indexen, hányan idézték őt, milyen helyekre került be. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes, komplex és összetett világ, csak inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek az iparágnak vannak olyan szegmensei, amik teljesen más logikával működnek, mint a könyvpiac többi része, illetve teljesen más logikával működnek, mint 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor ilyenről nem is értették az emberek, hogy, vagy nem is gondoltak ki erre valószínűleg, főleg nem tudósok, akik publikálnak, hogy ezek milyen jelentőségűek lesznek az össze és saját személyes karrierjük révén.
Amikor megjelent a hír, hogy az MCC megveszi a Libri 98,2%-át, akkor megjelentek olyan hírek, hogy szerzők elkezdenek majd mozogni. Látják ennek a nyomát önöknél?
Ugye megjelentek különböző nyilatkozatok. Én azt látom, hogy azért olyan nagyon nagy mozgás nincsen. Az látszik, hogy azért a szerzők ragaszkodnak azokhoz a szerkesztőkhöz, azokhoz a kollégákhoz, akik az elmúlt 2-3-5 évben is a szövegeiket gondozták, magas minőségben kiadták. De ez egy teljesen normális dolog. Tehát azért az MCC ott van egy jó ideje ebbe a Libriben, dolgozunk ebbe. Én nem látom, hogy bárkinek bármitől tartania kéne. Tehát én megmondom őszintén, egy picit meglepődtem azon, hogy ezen aggódnak emberek, mert azért, aki megnézi az MCC tevékenységét, én nem látom, hogy bármivel, amivel foglalkoztunk, ott olyan komoly minőségi gondok alakultak volna ki, vagy bármibe komoly negatív dolgokat okoztunk volna. Sőt, én abba bízok, hogy azt látják az emberek, hogy amivel az MCC foglalkozik, amiben energiát tesz, ott valóban komoly nemzetközi minőség alakul ki. Ezen dolgozunk, ebben még nagyon sok van, én nagyon elégedett vagyok még rengeteg dologgal, amit csinálunk, de azért azt nem gondolom, hogy ezek a dolgok rossz minőségűek lennének.
Az MCC, a Mandiner meg a Libri között lesznek valamilyen szinergiák az ön személyén túl? A Mandiner az egy heti lap, meg egy online kiadvány.
Hát Mandiner szokott írni olyan könyvekről, amelyeket lehet kapni a Libriben, vagy a Libri jelentetett meg, de ez eddig is így volt, a jövőben is így lesz. Ilyen szempontból azért a Mandiner egy nagyon pici szereplő. Nagyon büszke vagyok rá, meg nagyon örülök neki, hogy mind a print kiadványnak, mind az online kiadványnak, hogy amikor 4-5 évvel ezelőtt én a Mandinerrel elkezdtem foglalkozni, akkor volt napi 10-15 ezer egyedi látogatónk, olvasónk, mára ez 200 ezer körüli egyedi látogatót ér el, de azért értelemszerűen ennek a Librihez olyan nagyon sok köze nincsen, azon kívül, hogy természetesen a Mandinernek nagyon fontos a kultúra, nagyon fontos az olyan társadalmi folyamatok bemutatása, amelyről egyébként rengeteg könyv jelenik meg a Librinél is.
De egy heti lap piacról, meg egy online piacról, a könyvpiacról bármilyen következtetést le lehet vonni azon túl, hogyha valaki a háborúról, meg a körülöttünk lévő világról értelmesen beszél, akkor azt valószínűleg sokan el fogják olvasni.
Mármint, hogy a Mandinernél?
Hát igen, valószínűleg ott is, meg nálunk is.
Hát az látszik egyébként, hogy mind a heti lap piacon, azt ismerem egy picit jobban, mind a könyvpiacon az aktualitásnak nagyon komoly szerepe van. Tehát szerintem ezt önök is itt a rádiónál érzékelik, hogy így azért az orosz-ukrán háború kitörése után majd másfél évvel ez az első számú téma, ez az, amire a legtöbben kattintanak. Én szerintem az is látszik, hogy a könyvpiacon is vannak tendenciák, hogy az aktualitások azok mindig érdeklik az embereket. Nem véletlen, hogy a minden könyvpiacon egyébként a magyar szerzők, meg a hazai szerzők, azok egy nagyon fontos szerepet, egy nagyon fontos piaci szegmest lefednek, azért, mert ők aktualitásokról beszélnek. Ugyanez igaz a heti lap piacon, meg az online piacon is, hogy az embereknek gyakorlatilag kialakult már egy olyan világ, hogy úgy érzik, és ezért, amikor az elején beszéltem arról, hogy az olvasásnak milyen szerepe van, a kognícióban milyen szerepe van az olvasásnak, gyakorlatilag egy ilyen hírhiányban vagyunk. Ha az ember csak egy pár órára is elszakad ettől a világtól, akkor ez egy nagyon sokaknak egy pszichés nehézséget okoz, hogy úristen, mi történhetett, azonnal kattintanom kell, azonnal pörgetnem kell, azonnal tájékozódnom kell, látnom kell, hogy mi történt. Teljesen átalakult a lappiac is, hát ilyen szempontból a napi lapoknak nagyon nehéz dolga van, úgyhogy egy hírnek az életciklusa 3-4-5 óra, meg kikerül valahova az, hogy ezt másnap reggel délelőtt, amikor valakinek egy printlap a kezébe kerül, ez már a irrelevánssá vált, vagy nagyon másodlagossá vált. Míg mondjuk azt, hogy mély elemzéseket online elolvasni, amikor mondtam az előbb, hogy 3-4-5 perc egy-egy cikkel, az már egy nagyon komoly dolog, ilyen szempontból alapvetően, mint médium formátum a könyv, és mondjuk a heti lap, vagy a bukazin, tehát ezek a tematikusabb havi, két havi lapok. Az látszik, hogyha egyébként nemzetközi médiatrendeket figyelünk, hogy online-ba a gyorsan pörgő hírfogyasztó, és ha ez egy szegmentált, specializált lap, akkor is a gyorsan pörgő aktualitásokon nyugvó termékek, amelyek sikeresek. Printben most arra azért az látszik, hogy mondjuk az Egyesült Államokban a két havilapok, illetve a negyedéves kiadványok, amelyek üzletileg sikeressé válnak. És minél gyakoribb egy termék, annál inkább az az online-nal verseng, és az online-nal nehezen tudja. És mindig, ahogy csúszik át az, hogy elmélyül, ez a 3-5 perc kevés arra, hogy elolvassa valaki, megértse azt, vagy egy esztétikai élményt nyújt, tematikus kiadványok, vitorlás magazin, különböző konyha magazin, ezek valószínűleg meg tudnak maradni történelmi magazinok, meg tudnak maradni print formátumban, ahol elmélyülésre van szükség, ahol a maga szintén a médium egy vizuális egységet jelent. Mi ezért gondoljuk azt, hogy ez a tendencia is, ez a média piaci tendencia is a könyv mellett beszél, hogy ez nagyon nehéz lesz ebbe nem is a formátum miatt, mert meg lehet, és ha tényleg egy e-olvasó nagyon jól lehet rajta jegyzetelni, aláhúzni, elmenteni, továbbküldeni, de maga az a fajta formátum, hogy monitoron olvasom, vagy papír alapon, a gyorsaságnak a monitora, nem is a monitor, hanem a telefonnak a képernyője segít, az elmélyülésnek meg alapvetően az, hogy ettől eltávolodunk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója, az Inforádió arénájának vendége.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Az orvos meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon nyerté, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
Fél hét múlt 3 perccel. Jó estét kívánok, Németh Ára vagyok. Stabil a demokrácia az Európai Unióban áll az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentésében. A béke lesz a központi témája az idei bálványosi nyári szabad egyetemnek. Közzétette első két lezárt vizsgálatának összefoglalóját az integritás hatóság, és most röviden az időjárásról. Kora este még napos idő lehet, éjjel azonban megnövekszik a felhőzet, és záporzivatar is várható. Mérsékelt marad az északnyugatúra forduló szél, késő este 17 fok valószínű. 4:04 híreink részletesen. Az Európai Unió stabil demokrácia, az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentésének megállapításai nem mutatják a jogállamiság helyzetének jelentősebb romlását az uniós tagállamoknál, jelentette ki az átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztos. Vera Jourová az idei brüsszeli jogállamisági jelentés bemutatva hozzátette, a dokumentum a változás és az előremutató reformok kulcsfontosságú mozgató rugójává vált. A tagországok ugyanis a tavalyi ajánlások 65%-át teljesen vagy részben teljesítették. Hangsúlyozta azt is, az egyes tagállamokban továbbra is fennállnak a rendszer szintű aggályok, főleg az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupciót, a média helyzetét illetően. Magyarországgal összefüggésben a veszélyhelyzet miatt elfogadott rendeleti kormányzást lehetővé tévő jogrendet problémásnak tartják Brüsszelben. A kormányzati tájékoztatási központ szerint azért támadják az országot, mert nem áll be a háború pártiak sorába. A béke lesz a tusványos mottója idén, mondta az Inforádiónak a Szabad Egyetem alapítója. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke kiemelte, a múlt évet a háborúskodás és a békétlenség jellemezte Európában és a világban, ezért van szükség békességre pártközi értelemben és a Kárpát-medencében egyaránt. A politikus a magyar konszenzus építésének hagyományos szintereként jellemezte tusványost, ahol az idén is megrendezik a pártközi kerekasztalt, amely a Kárpát medencei magyar közösség vezetői találkoznak a miniszterelnökkel. Orbán Viktor szombati nagy színpadon tartott beszédében várhatóan szintén hangsúlyos szerepet kap a béke. Egy még ki nem fizetett 800 millió forintos pályázati forrás visszatartását javasolja az Integritás Hatóság. A szervezet vizsgálata a Somogy vármegyei Babócsai általános iskola fejlesztésénél talált problémát. A létesítmény uniós és hazai forrásokból 1 milliárd 822 millió forint támogatást nyert el, amelyhez 1,1 milliárd forintot már meg is kapott, de a fejlesztés a vizsgálat lezárásáig nem valósult meg.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobilján. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. Mit csinál a Matthias Corvinus Kollégium? 2 éve tudja mindenki a nevét, pedig nem 2 éves szervezet.
Az MCC 1996-ban jött létre, és azóta folyamatosan tehetséges fiatalok támogatásával, oktatásával foglalkozik. Most arra el tudjuk mondani, hogy 10 éves kortól, tehát általános iskola felső tagázatának első évétől gyakorlatilag a doktori képzés végéig nyújtunk különböző képzéseket. Most már több mint 7000 fiatalnak, 28 helyszínen, nem csak Magyarországon, hanem Erdélyben, Kárpátalján, szeptemberben indul a Dunaszerdahelyen, a felvidéken a képzésünk. Ezen kívül brüsszeli központtal is rendelkezünk, és egy elég nagy nemzetközi hálózat. Tehát azért a működésünknek a nagy része az, hogy több ezer fiatalnak a teljes Kárpát-medencében képzéseket, oktatást nyújtunk. Ezen kívül nyilvánvalóan a képzés és az oktatáshoz kell kutatás is. Tehát az oktatóink, tanáraink, azok rengeteg kutatásban vesznek részt, vannak kifejezetten kutatóintézeteink, a Klímapolitikai Intézet, vagy a Migrációkutatóintézet, vagy a Magyar-Német Intézet, vagy az Ifjúságkutatóintézet. Szerintem a ifjúság jövőjével, a magyar ifjúsággal tudományos szinten foglalkozó intézetek egyik legkiválóbbja, akik folyamatosan publikálnak, tudományos műveket hoznak létre, ezen kívül pedig részt vesznek az ország fontos ügyeinek megvitatásában, olyan beszélgetésekben, vitákban, konferenciákat szerveznek, könyveket adunk ki, szó volt itt az MCC Pressről, a könyvkiadóról, illetve hát csak a tavalyi évben több mint 800 rendezvénye volt az MCC-nek, nem csak Budapesten, hanem csak ott a megyeszékhelyeken, illetve a határon túlon is, amelyek mindenki számára nyilvánosak. Több 10 000 vendégünk volt ezeken a konferenciákon, és erre nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag bármelyik MCC központba, Szombathelytől Sepsiszentgyörgyön át Békés Csabáig bemegy valaki, akkor heti szinten találott érdekes beszélgetéseket, rendezvényeket, amelyek természetesen amellett, hogy nyilván egy szemináriumra az nem nyilvános, de azok a könyvbemutató kerekasztal beszélgetések, konferenciák, amelyben mondom, tavaly több mint 800-at rendeztünk meg, ezekre bárki bejöhet, regisztrálhat, és azt a tudást, azokat az eredményeket, amiket az MCC oktatói, kutatói kidolgoznak a munkájuk során, amelyek oktatás és kutatás során keletkeznek, ez bárki számára hozzáférhető, és hát kiemelten fontos az, hogy az MCC-nek azért egy nagyon jelentős nemzetközi kapcsolatrendszere van, tavaly közel 200 nemzetközi vendégünk volt, gyakorlatilag az összes kontinensről mindenféle kutatók, oktatók, akik a diákok mellett szintén bekapcsolódnak ebbe a diskurzusba, részt vesznek a konferenciákon, beszélgetéseken. Azt gondolom, hogy tényleg komoly külföldi nagy ágyuk vesznek részt az MCC munkájában.
Egy korábban már bevált működő modellt vettek át, vagy vegyítették azokat a modelleket, amiket megismertek, és azt mondták, hogy ebből kell összerakni azt, amit ma látunk.
Igen, tehát azért ez egy vegyített modell. Tehát az MCC az egyrésztről támaszkodik a magyar hagyományokra, tehát ötösség megalkották, így van, tehát ez a 19. század végétől kezdve azért ennek nagyon komoly hagyományai vannak Magyarországon, sőt, hogyha úgy vesszük, azért az MCC-ben a tutoriális oktatás az nagyon fontos, tehát ami mondjuk egy ilyen arisztotelészi modellje az oktatásnak, ami beszélgetésen, diskurzuson alapul, ugye az antikoknak, az antik vitásnak és az antik oktatásnak alapvetően a dialógus, a párbeszéd volt az alapja.
Viszont időigényes. Mindenkivel kell foglalkozni.
Mi három főtől elindítunk egy szemináriumot, az oktatóknak ismernie kell azokat a fiatalokat, akikkel foglalkozunk. Itt ez nem csak azt jelenti, hogy azért ma egy nagyon tömegoktatás, tehát az összes egyetemén, és nem csak Magyarországon, külföldön is ezek tömegoktatás, ami mondjuk a felsőoktatásban is mindenhol a világon zajlik, még a legjobb helyeken is.
400 emberrel.
Igen, meg egy szeminárium is, erre egyre kevésbé van lehetőség. Az MCC-ben erre nagyon figyelünk, hogy személyes alapú oktatást legyen, és ez egyben legyen egy személyes viszony is. Tehát, hogyha annak a diáknak olyan kérdése van, nem csak szakmai, hanem mondjuk a saját karrierjével kapcsolatban, vagy a saját életével kapcsolatban, vagy a saját jövőjével kapcsolatban, akkor alakuljon ki egy olyan viszony, hogy attól az oktatótól ő mert tanácsot kérni, megmeri vele osztani a problémáját. És az MCC-ben azért ez nem csak az oktatás, hanem egyfajta nevelés, hogy lehet például szabadidőt értékesen eltölteni, sport, zene, annyi lehetőség van egy fiatal előtt, ezeket is próbáljuk megmutatni és megnyitni előttük.
Közösségépítéssel foglalkoznak, és ha igen, milyen közösségeket építenek?
Hát az, amikor azt gondolom, hogy jó képességű világra nyitott fiatalok összejönnek, együtt élnek, együtt tanulnak, ugye nálunk az is egy különlegessége, hogy az egyetemista fiatalok azok az intézményben laknak. Nem elsősorban azért, mert az MCC nagyon komoly terhelést jelent. Jár valaki az egyetemi szakjára, azt elvégzi, kiváló eredménnyel, és mellette az MCC-ben délutánonként, esténként, még szemináriumokon, beszélgetéseken, projektekben vesz részt. Ez azért egy megterhelő folyamat, tehát azt kell tudni, hogy azért akik az MCC-be persze mindig olvasom, hogy rengeteg mindent kapnak, arról keveset beszélünk, hogy ők rengeteget is teljesítenek. Tehát az átlagnál az egyetemen is jobb teljesítmény nyújtanak, plusz olyan a szabadidejükben, ahelyett, hogy videójátékokat játszanának, vagy buliznának, persze azt is kell, de alapvetően ennek az időre, ezeknek a tevékenységnek a terhére nagyon sokat dolgoznak, plusz dolgokban vesznek részt, általános iskolás, középiskolás, sok egyetemisták plusz energiát tesznek abba, hogy ők többek legyenek. Ez is az intézménynek a jelmondata, hogy bónusz intra meliorexi, jöjj, ha jó vagy, és még jobbként távozol. Ez viszont nem megy másképp, csak rengeteg munkával.
Egy egyetemista jó esetben fel tudja ismerni a saját érdekeit, mert látja, hogy mit szeretne csinálni, milyen. De egy általános iskolás korosztálynál mi a szülők elvárása nyilván, mert hogy oda a szülők viszik a gyerekeket kézenfogva. Mit szeretnének az MCC-től kapni?
Igen, tehát az nyilván egy általános iskolás diák még nem maga dönt, ott a szülőnek tetszik meg a program, és mondja azt, hogy én ebbe igenis szeretnék részt venni, vagy azt szeretném, hogy a gyerekem részt vegyen, de amellett, hogy tehát mind a pedagógus kollégákkal, mint pedig a szülőkkel. Van szülők akadémiája, külön program a pedagógusoknak az MCC-ben, ahol fejlődhetnek, olyan, azt gondolom, hogy olyan programokban vehetnek részt, amelyek különlegesen jók, értékesek. A fiataloknak én azt gondolom, hogy amellett, hogy ők a részt vesznek ők is az általános iskolájukban, mondjuk, hogyha az általános iskolás korosztályról beszélünk, mellette az MCC-ben hétvégenként, meg hétköznap délutánonként olyan tudást kaphatnak. Mindenki tudja, hogy például az egyik legnépszerűbb kurzusunk a zene és matematika. Mindenki tanul zenét is, meg mindenki tanul matematikát is. De hogy a kettő között, hogy igazából a zene az egyben matematika is, és hogy ez hogyan működik. Vagy olyan jellegű készségeket elsajátítani, hogy hogyan kell pénzzel bánni. Beszéltünk nagyon sokat a médiáról, hogy alakul át. Akkor a médiáról, hogyan érdemes ezt, hogyan tudom ezt a saját előnyömre fordítani, és hogyan tudom az ezáltal rám leselkedő veszélyeket meg elkerülni, és erre odafigyelni. Tehát ezek mind olyan készségek, meg mind olyan tudás, amelyet elsajátíthatnak, plusz a közösség itt is nagyon fontos. Tehát találkozhat egy szekszárdi általános iskolás fiatal, mondjuk a nyári táborainkon keresztül, egy olyan másik, mondjuk sepsiszentgyörgyi, győri, vagy kárpátaljai fiatallal, akivel nagyon hasonlók a céljaik, hasonló dolgok vezérlik, és ez nagyon nagy erőt tud adni, hogy mások is vannak olyanok, mint én, mások is szeretnének előre jutni, szeretnek ennyit dolgozni. Adott esetben mondjuk érdekli egy téma, a történelem, vagy a természettudományok, vagy a társadalomtudományok, és ebben is megtalálja a helyét. Tehát azt gondolom, hogy az MCC-nek az egy nagy eredménye, hogy azért nem tudom önnél, hogy volt, de amikor az ember egyetemi szakot választok, hogy pontosan micsoda, persze mondjuk egy matematikánál egyszerű, hát ott matematika, azt el tudom képzelni.
Meg ahhoz ez egy érzéktárgy.
De hogy most mit jelent az, hogy nemzetközi gazdálkodás, vagy mi a különbség a nemzetközi kapcsolatok, vagy mi a különbség mondjuk egy humán erőforrás tanácsadószak. Ha az valaki az MCC-ben jár, akkor ezekbe belekóstol, találkozik ilyen emberekkel, sőt, hát a mi felsőbb éveseink által látja, hogy ő erre a szakra jár, informálisan beszélgetnek. Tehát ez egyben egy ilyen hatalmas nagy karrier tanácsadó és karrier orientáló rendszer is, ami nem abból áll, hogy akkor persze ilyen is van benne, hogy szakemberek segítenek, hanem a fiatalok segítenek egymásnak, sőt, maga az a tudás, amit megszereznek, lehet, hogy valaki végigcsinál egy kurzus, mondjuk középiskolásként, ami diplomáciáról szól, és hát a fiatalok nagy része mindenki, minden, ami nemzetközivel kezdődik, azt nagyon szeretik. De azért mondjuk valaki végigcsinál egy diplomáciát, meg is tanulja, azt látja, hogy ennek miről szól, de ez alatt a fél év alatt lehet, hogy ő éppen belátja, hogy ez lehet, hogy nem nekem való, hanem ki kéne próbálnom valami mást. Tehát ez ilyen célja is van az MCC-nek, és amennyire így a diákoktól a visszajelzéseket kapjuk, ez legalább olyan fontos, mint az oktatási része.
Két szélső véleményt szokás hallani, az egyik, hogy politikai elitképző, plusz janicserképző, a másik pedig az, hogy pont az ellenkezője, nem véleményt tanítanak, hanem gondolkodni tanítanak. Most akkor mit tanítanak az MCC-ben?
Inkább úgy mondanám, hogy szerintem mindenki, aki foglalkozott már fiatalokkal, mondjuk foglalkozott 19-20 éves fiatalokkal, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ez a tuti, ezt kell véghallgatni, és most egész fél évben ezt fogjuk tanulni. Hát ez nem így működik, ez akkor világgá szaladnak. Azért, ha megnézzük az MCC jelentkezési számait, én 2009 óta dolgozom az MCC-nél, akkor volt másfél-kétszeres túljelentkezés, most programtól függően 5-6, de nagyobb programjainkban 8-10-szeres túljelentkezés van. Tehát azért jönnek a fiatalok, mert ők úgy érzik, meg azt hallják, meg olyan tapasztalataik vannak, meg az előző programjainkban, amiben részt vett, őt jól érezte, magát tanult, de nekünk ehhez az kell, hogy megmutassuk mindent, és pont azt látom, hogy az egyetemek ebben hibáznak, és ez magyarul, nagyon azt higgyük, hogy ez egy nemzetközi jelenség, hogy azért az egyetemek nagyon sokszor egy véleménybuborék. Magyarországon is van olyan egyetemi kar, szakok, ahol azért van egy, kialakul egy iskola, évtizedek alatt kinevelte magát a professzor, a doktoranduszai, az adjunktus, a tudomány, ők kerül, tehát hogy szakterületenként is, és hogyha ott csak egy típusú gondol, vagy egy szakterületemből egy típusú gondolkodás, egy típusú látásmód, ha ennél többet látnak, és azt látják, hogy ez is létezik, és ezeket látja esetleg élőtben, vitában, ő el tudja dönteni, hogy ez az érv jó, ez erősebb, nem, ez az érv erősebb. Így tudnak a fiatalok működni, és nem csak az, hogy itt tudjuk mi őket megszólítani, mert az másodlagos, az elsődleges az, hogy így tudnak fejlődni, így tudnak előre menni, így tudnak egyre sikeresebbek lenni, így tudnak ők is egyre többet megérteni a világból. Én tényleg azt szeretném, hogyha valaki ilyen gondolkodás nélkül, egy magyar fiatal nem fog tudni Berlinben, Brüsszelben, vagy New Yorkban szemmagasságban vitatkozni a top egyetemekről kijött más fiatalokkal. Sőt, és ezzel egyben nagyon fontos, hogy ők viszont értsék, és a magyar világban is benne maradjanak. Nem csak azt, hogy most Budapesten mi zajlik, hanem ezért fontos, hogy az MCC-nek van egy budapesti központja, és van 27 Kárpát-medencei központja, hogy Szekszárdon is, Békés Csabán is, és Győrben is, ő értse, hogy mi annak a közösségének a problémája, hogyan működik. Ez viszont nem megy másképp, csak hogyha a fiatalok különböző dolgokat tanulhatnak, azt megérthetik, hogy mondjuk egy adott szakterületnek, egy adott problémának, mik azok az aspektusai, amelyek léteznek, ezeket látják élőben, vitában, megismerdek, és utána ő el tudja dönteni a saját világából, hogy mi az, ami neki, mert a közössége számára hasznos. Ebben szerintem nagyon sokat hibáznak, ha a nyugati egyetemeket megnézzük, azért ez egy nagyon komoly probléma, hogy én ilyen erős, és így amennyire nyilvánvalóan nem is az én életkorom ebből a szempontból a fontos, hanem az a több évszázad, ahogyan az egyetemekre, az oktatásra tekintettünk, ez azért nagyon átalakult, és nagyon erős véleménybuborékok alakultak ki, és ebben van egy nagyon érdekes könyv, ami az a címe, hogy Sociology of Philosophies, ha jól emlékszem, amely arról szól, hogy hogyan alakulnak ki egy-egy tudományágon belül az iskolák, és ezek az iskolák utána hogyan rendelkeznek arról az infrastruktúráról, ami fenntartja azt a gondolati világot. És ebbe azért az elmúlt időszakban nagyon komoly véleménybuborékok alakultak ki. Erről sokat olvashatunk, ez ha megnézzük, és ilyen szempontból az Egyesült Államok az mindig Európának egy ilyen előlaboratóriuma, tehát ami Amerikában zajlik most, az biztos vagyok benne, hogy 5-6-7 éven belül a fő diskurzusok része lesz, és azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az amerikai értelmiségen belül politika, kultúra, gazdasági kérdésekben milyen viták zajlanak, akkor az látszik, hogy ez a szabad véleménynyilvánítás, a gondolatok szabadsága az egyik legfontosabb téma.
De hogy fognak érintkezési pontot találni a különböző véleménybuborékok?
Hogyan fognak?
Ez nem kérdés?
Szerintem ez nem, hát erre megadták a platóni dialógus ott.
Jó szándékú emberek vitatkoznak az előrelépés szándékával?
Hát ez engem nem, tehát nem tud, ez ami szórakoztat. Tehát, hogyha az ember szereti a munkáját, meg akar, akkor nem tud másképp csinálni, csak beszélgetni, vitatkozni, így megy előre a világ. Ha ezt nem csináljuk, akkor nem fog a tudomány se előre menni. Hogyha bizonyos dolgokat nem lehet kimondani, bizonyos dolgokat nem lehet tudományos, és ilyen szempontból a tudomány is nagyon átalakult, mert mit nevezünk tudománynak? Ugye van ennek egy története, hogy mondjuk a középkortól ókori hagyományok, megint csak, meg a zsidó-keresztény kultúrának az alapjai, de hogy jöttek létre a tudomány, az első egyetemek, elsősorban mondjuk Itáliába, és utána elterjedve német nyelvterületen Prága, érdekes módon, de hogy jöttek létre az első egyetemek, aztán Heidelberg, Tübingen, stb., hogyha így megyünk tovább. És megvoltak, hogy mik azok az alaptudományok. Ez, amit Hamvas Béla szientifizációnak hív, ez alakult át a 20. században, hogy ideológiák váltak tudománnyá. Ennek mi nagyon jól ismerjük sajnos ezt a világot tudományos szocializmus néven, szientifizáltak, tehát tudományossá tettek egy ideológiát. Ez sohasem viszi előre a világot, amikor ideológiákat a szintén, ahogy Hamvas mondja, a tudomány vas rendszerébe, vagy ebbe az erős keretbe, ami a világ megismeri, azért működik a tudomány, mert egy olyan eszközt ad az ember kezében, amelyen keresztül képes jól strukturálni a problémákat, a világ dolgait. És az, mivel egy tudományos igényességgel strukturálja a világ problémáit, ezért jobban megérti, mint hogyha csak úgy leül, és rendszertelenül gondolkodik erről. Így alakul, ez a tudománynak az alap, a legfontosabb feladata, alapvető definíciója. Most amikor a tudomány nem arról szól, hogy megismerjük a világot, hanem arról szól, hogy van egy fantazmagóriám, nevezzük kommunizmusnak, és ezt megpróbálom szintén ebbe a viszonylag rideg, az emberek többsége számára nehezen hozzáférhető struktúrába beszuszakolni, majd utána azt mondom, hogy ennek én vagyok az egyetemi adjunktusa, és ezt én oktatom, és mindenki, aki ezt megkérdelez, az nem tudja, mert én vagyok az egyetemi adjunktus, én doktoráltam belőle, én vezetem a habilitációs bizottságot, és még a doktoriskolának is én vagyok a vezetője. Ez nem működik. Tehát ezért fontos az, hogy a tudományok azok tudományok maradjanak. És hogyha meg vita van, beszélgetés van, akkor az ne legyen érv, hogy hát te még csak egy diák vagy, hanem ő is elmondhassa a véleményét, és meghallgathasson különböző véleményeket.
Az MCC-nek van dolga a mobilitásról, mert ezért az MCC-be járó hallgatók száma a teljes társadalmi oktatásban résztvevőkhöz képest elenyésző. Tehát, hogy ne csak azok jussanak ilyen képzéshez, akiknek a szülei is már egyetemet végeztek.
Tehát ezért tartottam fontosnak megemlíteni a jelmondatot, ez a bónusz intramerioreksi, tehát hogy jöjj, ha jó vagy, és még jobbként távozol. Ez azért nagyon fontos, mert nálunk tényleg szociokulturális háttértől függetlenül jöhetnek a fiatalok. És amiért bevezettük, talán 2014-ben indítottuk el a fiatal tehetségprogramot, tehát az általános iskolás korosztálynak szóló programot, az azért volt, mert azt láttuk, hogy ha valaki középiskolásként szólítunk meg, ő benn van egy jó középiskolába, vagy egy nem olyan jó középiskolába. Ha még korábban tud az MCC tehetséges fiatalokkal foglalkozni, akkor azt tudjuk mondani, hogy te be tudsz kerülni, ami az MCC-ben dolgozol, megszerzed azt a tudást, függetlenül attól, hogy neked a szüleid ezt kibírják fizetni, vagy nem, ha elvégzed azt a munkát, akkor olyan tudással fog rendelkezni, hogy be fogsz kerülni egy jó gimnáziumba, és utána az MCC-n keresztül szintén lesz lehetőséged arra, hogy akár Magyarországon jó helyre kerülj be, de az még fontosabb, hogy az MCC nemzetközi lehetőségeket is nyújt. Nemrégiben kötöttünk egy szerződést például az ISMT Berlinnel, ami a Németország legjobb gazdasági egyeteme, üzleti egyeteme, és minden itt létre fog jönni hamarosan egy MCC tanszék, ezen kívül pedig tehetséges fiatalok minden évben 25 fiatal részt vehet a gyakorlatilag Európa 7. legjobb ilyen jellegű egyetemének programjában, a világ 9. legjobb master programjain vehetnek részt, és ez nyilvánvalóan ebbe az MCC-n keresztül van lehetőség. Mi azt nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a fiatalok gondolkozzanak, tehát a Magyarországon maradjanak, részt vegyenek az ország dolgainak az alakításában, de azt is legalább olyan fontosnak gondoljuk, hogy ők külföldi tapasztalatot szerezzenek. Én is sokat voltam külföldön, és azok voltak a legproduktívabb, leginkább fejlesztő évek, amikor az ember kiszakad a környezetéből, önállóan helyt kell állni egy idegen környezetben. És utána, ahogy mára írja a kassai polgárokban, nincs is jobb érzés, mint hazajönni.
A másik meg Bécs és Brüsszel, csupa B betűs főváros. Szándékos? Vagy véletlenül lakult így?
Eddig ez nem tűnt fel senkinek, de nem szándékos értelemszerűen.
Bécs az egy magánegyetem, a modul, ott üzleti képzések elsősorban?
A üzleti képzések nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy akár ott és az egyetem is, hogyha megnézzük az egyetemnek az alakulását, ez egy 15 éves magánegyetem, elsősorban a turizmus irányából indult, utána bővítettek gazdasági képzések, MBA, de mesterséges intelligencia, különböző kommunikáció, meg policy képzések irányába is. Mi azt látjuk, hogy ott egy hatalmas lehetőség van arra, hogy ez a portfólió bővüljön, folyamatosan a minőséget úgy, ahogy az előző években is növekedjen, tehát egyre jobb minőségű legyen a modulnak a képzése, és egyre nagyobb kínálatot nyújtson magyar fiataloknak is, és más osztrák és egyéb fiataloknak is.
Brüsszel az Európai Uniós gondolkodást próbálja elmagyarázni a hallgatóknak?
Igen, ugye ott Brüsszelben nem az az egyetlen helyszínünk, ahol nincs permanensen fiatalok ott, tehát nem az van, hogy kiköltöznek Brüsszelbe, és ott tanulnak 2 évig. Az alapvető cél az volt, hogy említettem, hogy mennyire népszerűek ezek a nemzetközi kapcsolatok, gazdálkodás, mindenféle BA, MA és PhD képzés szintjén is lévő szakok. Viszont talán ez a leginkább könyvszagú. Azért az, hogy most mi a különbség a Európa Tanács, az Európa Unió Tanács, az Európai Unió Tanácsa között, ezt be kell magolni. De azt, hogyha az ember ott látja, találkozik ezekkel az intézményekkel. A mi oktatóink kiváló, Frank Füredi vezeti a központot, a Kent jegye, gyakorlatilag Anglia egyik legkiválóbb szociológusa, Werner Patzelt, aki mondhatjuk azt, hogy Németország szerte híres, nagyon komoly politológus, a pártrendszerek és a nemzetközi politológia szakértői, ők segítenek, ők szerveznek képzéseket a fiataloknak, plusz lehetőségük van ott élő brüsszeli bürokratával, politikussal, a bizottságnál dolgozó szakértőkkel találkozni, és akkor tényleg meglátni, ők maguk tudnak Brüsszelről egy képet csinálni maguknak. Ez kiemelkedően fontosnak gondolja.
De azért fontos, hogy megismerjék, hogy hogyan kell ott mozogni? Vagy hogy a rendszert ismerjék meg, vagy a mi helyünket ebben a rendszerben, hát mi is oda tartozunk.
Hát persze, ez mind egyszerre. Tehát azért az nagyon fontos, hogy olyan magyar fiatalok képződjenek, olyanok jöjjenek ki az egyetemekről, akik nem csak a tankönyv alapján tudják elmondani, és egy gyönyörű ágrajzot fölrajzolni, hogy ez hogy néz ki, hanem ismerik a mechanizmusokat, értik, hogy mi miért történik. Azért ez mindannyian tudjuk, hogy de ez egy ilyen szervezetpszichológiai alapvetés, hogy azért a szervezetek nem azért működnek, mert egy gyönyörű SMS-ük van, meg fantasztikus ágrajzok alapján az organigram az nagyon jól ki lett találva, hanem mert azt emberek működtetik, érdekek működtetik. És ezek pontosan hogy néznek ki, és hát ilyen szempontból Péter Tükör mondta azt, hogy a kultúra a stratégiát reggelizik. Tehát a kultúrát is meg kell ismerni. Különböző országok milyen érdekek mentén, milyen stílussal, milyen kommunikációval, hogyan beszélgetnek. Ezek mind olyan apró tudások, amelyeket én azt gondolom, egy tankönyvből nagyon nehéz elsajátítani.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Aréna.